Mindenható Urunk, szól hozzánk az Efézus beliekhez írott levél 4. fejezetéből, a 4. fejezet 7. versével kezdődő és a 15. versig terjedő szakaszában. A kegyelem pedig mindegyikünknek a Krisztus ajándékának mértéke szerint adatott. Ezért mondja az írás, felment a magasságba, foglyokat vitt magával, ajándékot adott az embereknek. Az pedig, hogy felment, mi mást jelent, mint azt, hogy le is szállt erre a földre? Aki leszállt, az fel is ment. Feljebb minden égnél, hogy betöltse a mindenséget. És ő adott némelyeket apostolokul, másokat prófétákul, ismét másokat evangélistákul, vagy pásztorokul és tanítókul, hogy felkészítse a szenteket a szolgálat végzésére, a Krisztus testének építésére. Míg eljutunk mindnyájan a hitnek és az Isten fia megismerésének egységére, a felnőtt korra, a Krisztus teljességét elérő nagykorúságra, hogy többé ne legyünk kiskorúak, akik mindenféle tanítás szelében ide-oda hányódnak és sodródnak az emberek csalásától, tévútra csábító ravasságától, hanem az igazsághoz ragaszkodva növekedjünk fel szeretetben, mindenestől ő hozzá, aki a fej, a Krisztus. Krisztus Viktor, ez volt az egyház köszöntése, ez volt az egyház kiáltása századokon, évezredeken keresztül. Krisztus győztes. Győztes halálon, győztes bűnön, győztes kárhozaton. Győztes gyengeségen és győztes a sátán minden erején. Krisztus Viktor, Krisztus győztes. Ezzel a kiáltással indít Pál apostol is ebben a felolvasott igében, ha nem is szó szerint, de egy ószövetségi idézet a 68. Zsoltár egy versének segítségül hívásával. Felment a magasságba, foglyokat vitt magával, ajándékot adott az embereknek. Pál úgy ír itt Krisztusról, mint egy általa talán többször is látott római hadvezérről, aki távoli vagy közeli hadjáratból jön haza, akinek a hazatérésére diadal íved építenek a város kapujában, és ezen a diadal íven át jön, mögötte foglyok, mögötte zsákmány, szekerek gazdagon megrakva zsákmánnyal, és a diadalmenet után a győztes hadvezér ajándékokat ad azoknak, akik az ő oldalán álltak a konfliktusban. A zsákmányból részesül mindenki, aki még a csata előtt mellette állt. Krisztus Viktor, Jézus győzött, és ebből a győzelemből az egyház is részesül. Szeretett testvéreim, ha nem így lenne, ha nem hinném, hogy az egyház, magyar vagy német nyelvű, teljesen mindegy ebben az összefüggésben, a Krisztus igaz egyháza a győztes sereg. Ha nem hinném, hogy mi már most, de különösen majd Urunk visszajövetelekor az ő győzelméből részesülünk, nem vállaltam volna el ezt a felkérést, nem állnék most itt, nem hagytam volna magam beiktatni. Hiszem, az egyház és Krisztus egyetlen egyházának, ami kicsi, magyarul beszélő része, részünk, győzelmes egyház. Nem azért, akik mi vagyunk, nem azért, aki én vagyok. Azért főleg nem. Talán annak ellenére, de győzelmes egyház vagyunk. Azért, aki a Krisztus. És ez a Krisztus nekünk is ajándékokat ad, mint a római hadvezérek. És ő adott némelyeket apostolokul, másokat prófétákul, ismét másokat evangélistákul, vagy pásztorokul és tanítókul. Az ige itt egy nagyon érdekes dolgot mond. Pál apostol gyakorlatilag felsorolja az akkor még kialakuló félben lévő, még egyáltalán nem fixálódott egyházi tisztségeket. Ma ez a lista így hangozna, a győztes Krisztus az ő egyházának ajándékokat ad. Katehétákat, igehirdetőket, lelki gondozókat, gondnokokat, presbitereket, teológiai professzorokat, gyermekmunkásokat, lelkészeket. Kedves testvéreim, mielőtt a jövőbe tekintenénk, nem szabad, hogy ne tekintsünk vissza egy kicsit, és ne adjunk hálát Istennek azokért az ajándékaiért, akikkel már megajándékozta az önök gyülekezeteit. Az előttem járó lelkipásztorokra, az előttem járó gondnokok, gyülekezeti elnökök generációira gondolok. Hatalmas ajándékok voltak ők is, a győztes Krisztus ajándékai. Hatalmas ajándék volt közvetlen elődöm, aki először a szövetség történetében kellett, hogy egyszál maga 7 gyülekezet gondját hordozza. Nagy ajándék volt ő is. És abban a reményben állok itt, hogy én is ajándék leszek. Leszek az önök gyülekezeteinek, leszek a szövetségnek. Ajándéknak lenni számomra elhívás ebben az összefüggésben. De az ige nem csak azt mondja, Krisztus ajándékokat ad úgy általában. A Krisztus ajándékai mindig céladományok. Magyarországi egyházakban, ahol adományoknak és céladományoknak más a szerepe, talán sokkal nagyobb, mint a mi egyházi szituációnkban, az ember pontosan érti ezt a kifejezést. Ha a gyülekezet szeretne egy új harangot például, tagjait adakozásra kéri, hogy a szokásos terheiken felül járuljanak még hozzá ennek a harangnak a megvételére és beépítésére. És minden egyes pénz, ami a harangra jön, az céladomány. Jöhet a telefonszámla, azt a pénzt nem lehet arra felhasználni. Ki kelljen fizetni bármi mást, a harangra gyűlő pénzhez nem szabad hozzányúlni, azt csak a harangra szabad használni. Céladományt csak arra szabad használni, amire azt az adakozó szánta. Az ige nem hallgat Krisztus céladományainak, a krisztusi céljáról sem. És ő adott némelyeket, hogy felkészítse a szenteket a szolgálat végzésére, a Krisztus testének építésére. Míg eljutunk mindnyájan a hitnek és Isten fia megismerésének egységére, a felnőtt korra. 2 célt nevez meg itt az ige. Egy közvetlen és egy közvetett célt. A közvetlen cél ez, azért adja Krisztus az ő ajándékait, az ő különös elhívással, speciális ajándékokkal felruházott szolgáit, hogy rajtuk keresztül felkészítse a szenteket a szolgálat végzésére. Kedves testvérek, a szolgálat nem csak a felszentelt, nem csak a hivatalosan beiktatott, és nem csak az ilyen vagy olyan tisztséggel rendelkező egyháztagok feladata és kiváltsága. A szolgálat minden egyes keresztjén elhívása, feladata és kihívása. Az egyháztörténet során nagyon sokszor nem volt ez így. Nem volt ez így, mert legalább 2 nagyon-nagyon erős kísértést kell, hogy az ember legyőzzön ahhoz, hogy ez így legyen. Az első kísértés inkább lelkészeket, papokat, a gyülekezet elhívott, hivatalos és hivatásos szolgáit környékezi meg. Szolgálattal jár egyfajta hatalom. Szolgálattal jár egyfajta dicsőség. Szolgálattal jár egyfajta tisztelet. A kísértés az az, hogy lelkészek, papok úgy nézzenek magukra, mint a keresztények között az elit. a szolgálat a miénk, a gyülekezeti tagság, hát ők a tömeg. Valamilyen szinten szükségünk van rájuk, de a szolgálat a miénk. Nagyon sokszor ezért maradt a szolgálat teljes egészében lelkészi papi kézben. A másik kísértés sokkal inkább a gyülekezetek kísértése. Miért adjak én ennyi mindent? Miért fektessek én be ennyi mindent az én gyülekezetem életébe? Vannak nekünk beiktatott lelkészeink, vannak nekünk tisztséget viselő hivatásos embereink. Dolgozzanak ők? Miért csinálnék én bármit? Ott vannak a lelkészek. Sokszor ez a két kísértés győzött mind a két félen, és a két fél kezet rázva boldogan beleegyezett a helyzetbe. A gyülekezet nyugodtan maradhat lusta, a lelkészek nyugodtan gondolhatják, hogy ők az elit. Ez mindenkinek jó, nem? És senkinek sem jó. Sem lelkésznek, sem gyülekezetnek, sem egyháznak, de a Krisztus ügyének aztán végképp nem. Pál apostol arról ír, hogy a mindenható Isten különös elhívással és különös ajándékaival felruházott szolgái, az egyházi tisztségviselők azért adatnak az egyháznak, hogy Krisztus rajtuk keresztül felkészítse a szenteket a szolgálat végzésére. Ez az ige azt mondja, kedves testvérek, hogy az én feladatom önöket felkészíteni a Krisztusért végzett szolgálatra. Az én elsődleges feladatom önöket a hitben megszilárdítani. Az én elsődleges feladatom az, hogy önöket ösztönözzem és segítsem. Hogy az én segítségemmel és közreműködésemmel bár, de mégis saját maguk felfedezzék saját kegyelmi ajándékaikat, és végre merjék azokat Krisztus dicsőségére használni. Az én feladatom az, hogy talán az én segítségemmel és közben és jelenlétemmel, de önök felfedezzék az önök saját elhívását, mert önöknek is van Krisztustól adott elhívása. Ezt az elhívást merjék elkérni, merjék felismerni, és merjék követni. Lelki gondozóként az én feladatom önöket vigasztalni, önöket bátorítani és önöket inteni, azért, hogy önök másokat bátoríthassanak, inthessenek, ha szükséges, és vigasztalhassanak. Ha én ajándék leszek, én csak céladomány lehetek. És a Krisztus célja ez szerint, az ige szerint velem, az, hogy önöket a szolgálatra felkészítse. Egy angol evangéliumi ige hirdető és ige magyarázó írja le egyszer ezt a találkozását, belépve egy hatalmas gyülekezetbe, ahol a gyülekezet minden egyes alkalmára kiadnak egy a mi énekes lapunkhoz, a kis sárga ívhez hasonló leadblattot. A kis brosúra alján ott szépen fel volt sorolva a gyülekezet összes lelkészének a neve. Lelkészeink és mind a négy. Ezek után volt még egy sor, ezzel a kezdettel, a mai istentiszteleten szolgál, és akkor ő gondolta, hogy hát, jó református reflexzel, megnézi, hogy ki szolgál, ez alapján már el lehet dönteni, hogy az ember körülbelül milyen minőségű igehirdetést várjon. A sor így folytatódott, a mai gyülekezeten szolgál, a mai istentiszteleten szolgál az egész gyülekezet. Kedves testvérek, én ilyen istentiszteleteket szeretnék. Én ilyen bibliaórákat szeretnék. Én ilyen gyülekezeti életet szeretnék, ahová egyszerűen be lehet írni, szolgál az egész gyülekezet. Mindenki azzal, ami neki adatott, nem mással, de azzal igen. Ez a mindenható Isten, a győztes Úr céladományainak az első, közvetlen célja. De van itt egy távolabb mutató cél, egy közvetett cél is. Erről így ír az ige, míg el nem jutunk mindnyájan a hitnek és az Isten fia megismerésének egységére, a felnőtt korra, a Krisztus teljességét elérő nagykorúságra, hogy többé ne legyünk kiskorúak. Ennek a célja növekedés, felnőtté léttel, keresztény hitünkben, Istennel való kapcsolatunkban, felnőtté léttel. Kedves testvérek, a gyermekek nagyon-nagyon ritkán viselnek gondot saját magukra. Tragédia az, ha saját magukról kell gondoskodniuk. Egy felnőtt gondoskodik magáról, sőt, mások gondját is. Az előtte járó és az utána járó generációk terhét is magára kell, hogy vállalja, és magára vállalja. Egy gyermek nem tehető felelőssé a dolgaiért. Legalábbis nagyon, nagyon limitált módon. Az a kisgyermek ott hátul senki nem róhatja meg azért, mert hangos. Ő csak gyermek. És örülök, hogy ott van, és örülök, hogy hallom a hangját. Bár csak lennének többen. Egy felnőttől számon lehet kérni tetteit. Egy felnőttnek felelősséget kell vállalni a tetteiért. Egy gyermeknek ezzel együtt a jogai is meglehetősen korlátozottak. Egy gyermek nem vezethet autót, nem házasodhat, nem vehet még egy pohár bort sem, és ez így van jól. A felnőttnek joga, szabadsága van mindenre. Szeretett testvéreim, hogyha így végig gondoljuk, akkor már látjuk, hogy gyermeknek vagy felnőttnek lenni nem egyszerűen életkor kérdése. 1937-ben egy balesetben 2 óra alatt meghalt a nagyapám. Édesapám akkor 14 éves volt. Egyik napról a másikra a szó legszorosabb értelmében át kellett vennie az egész családi gazdaságot. Egy éjszaka alatt, abból a 14 éves fiúból férfi kellett, hogy legyen, aki egy egész hatalmas családi birtokért felel hirtelen. Vannak, akiknek 15-16 évesen egyszerűen felnőtté kell lenniük. És vannak olyanok is, akik 40 évesen egyszerűen valahogy nem nőttek föl teljesen. Még mindig másokra várnak, hogy gondoskodjanak róluk. Még mindig nem hajlandóak felelősséget vállalni saját életük szinte egyetlen részéért sem. Lehetnek akárhány évesek, nem felnőttek ők. Kedves testvérek! Lelki értelemben egyénekre és keresztény közösségekre is igaz mindez. Lehetnek 25, 30, 40, 60 éves gyülekezetek, annyira éretlenek, mint egy csecsemő. Akik állandóan kifelé tekintenek. Ki gondoskodik rólunk, ki táplál bennünket, ki szolgál helyettünk, ki teszi meg nekünk ezt vagy azt vagy amazt. És lehetnek egészen fiatal gyülekezetek, érett, Krisztus szolgáló, hitben felnőttek. Kedves testvérek, az az Isten akarata, hogy mi, a svájci, magyar nyelvű protestáns gyülekezetek mind, az igazsághoz ragaszkodva növekedjünk fel szeretetben, mindenestül ő hozzá, aki a fej, a Krisztus. Az az ő akarata, hogy felnőtté legyünk. Hitünkben egyénileg, éppen úgy, mint közösségileg. Én ezért, és csak ezért fogok dolgozni. Amen.